Szervusztok közöntőnézőinket, újra itt vagyunk, vagy még mindig itt vagyunk Székesfehérváron, a délelőtti vitaműsor után, most este 6 órától Pixát fogom majd kérdezni. Nagyon köszöntöm azokat, akik helyben megjelentek, köszönöm szépen, hogy velünk vagytok a mai este folyamán, és mondanám, hogy akik eljönnek és élőben követik az interjút, az eseményt magát, azoknak lehetőségük van nézői kérdéseket föltenni egészen 18:45-ig, tehát 3-4-7-ig várjuk a kérdéseiteket azon a formon keresztül, amit elvégben mindannyian megkaptatok már. Ha mégis ezzel probléma lenne, akkor jelezzétek nyugodtan a stábnak. Tehát 3-4-7-ig még lehet nézői kérdéseket feltenni. Fontos, hogy ma egy olyan lokálpatriótát fogunk kérdezni, akinek ugyanakkor az országos jelentősége vitathatatlan, az elmúlt 10 év, minimum 10 év könnyűzenei szintere nem úgy nézne ki, ahogy kinéz, hogyha ő nem lett volna aktív ebben az évtizedben. Kritikusai szerint bizonyos zenei műfajoknak az első számú felelőse, éltetői szerint pedig olyan társadalmi csoportokon átívelő zenei élményeknek az okozója, amelyek mégiscsak generációs élményt jelentettek most már többeknek is a 2010-es éveket követően. Ezekről és még számtalan egyéb kérdésről fogok majd beszélgetni mai vendégemmel, Tóth Dániel Pixával. Mielőtt azonban belecsapnánk az interjúba, egy rövid felvezetésben bemutatjuk, hogy miért fontos az 1%-os kampányunk.
Ha lehetősége van, akkor kérlek, hogy 2024-ben is add nekünk az adót 1%-át, mert nekünk ez a legfontosabb támogatási forma, ugyanis ez teszi lehetővé azt, hogy továbbra is Magyarország vezető közfinanszírozott médiuma legyünk. Magyarországon kiemelt szükség van arra, hogy ne mondjunk le a közelet demokratizálásáról, arról, hogy képesek vagyunk az érdekkonfliktusokat, az ellentéteket, viták és közbeszélgetések útján is megjeleníteni, vagy adott esetben befolyásolni. Nekünk a Partizánban meggyőződésünk, hogy rendszerkritikus szemlélet nélkül egész egyszerűen nem lehetséges létrehozni egy olyan társadalmat, amely cselekvő és szolidáris is egyben. 2024-ben is tarts a Partizánnal, mi pedig továbbra is azt tesszük, hogy a legjobbak vagyunk. Nagyon köszönjük, hogy velünk vagy. Ciao.
Szóval 2021-ben is kérlek, hogy add nekünk az 1%-odat, és akkor fordulok most a mai vendégemhez, Tóth Dániel Györgyhöz, mint most megtudtam a reklámszünet alatt, de közismerted nem én, csak Pixa, szevasz.
Ciao.
Köszönjük, elfogadtad a meghívást. Egy gyors kérdésekkel kezdenem, hogy neked igazából mi a partizános ősélményed, és azért teszem ezt föl, mert azon kevés zenélőadók egyike vagy, aki rendszeresen megjelenik a komment szekcióban. Az te vagy?
Szoktad nézni?
Mindig?
Az én vagyok.
Állandó, az te vagy.
Az én vagyok, aha.
És miért? Mit üzensz ezzel nekünk?
Semmit. Szeretem nézni. Jó kontenteket gyártatok. Meg úgy próbáltok úgy mindenfelé mozogni.
Igyekszünk. Jó, a műfaj sokszínűség az...
Az rád... ősélményemet mondjam? Vagy nem az volt a kérdés?
Ha megosztod, csak
partizánostal. Partizános ősélmény a... Talán a nem olyan régi szerintem a Sebestyén Balázsos interjú, ugye? Az első ilyen péntek esti...
Igen.
...izés. Ja, de nem is az, hanem a heti hetest, mikor újra összehozta. Na, az volt a nagyon jó. Az volt az ősélményem.
Remek.
Nagyon jó.
Az egy berobbanás volt valóban. Jó, köszi.
Hát akkor köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Ciao.
Ilyen rövid idővel nem úszod meg. Szóval a műfaj sokszínűség felül akartam közelíteni hozzád is, mert sokszor interjúban már említetted azt, hogy mennyire leegyszerűsítőnek és ilyen értelemben félrevezetőnek tartod azt, amikor a trash műfajával kapcsolatban hozzák a zenei működésedet. De közben meg mégiscsak valamilyen módon a trash műfajra jellemző kétfenekűség, irónia használat igenis jellemzi a zenédet.
Kékfenekűség?
Igen, két értelmiség, akkor inkább így mondom.
Két. Tehát két. Nem csak annyira visszhangzik itt a... És...
Visszhangzik, hőség van, minden problémával küzdünk, de ettől még...
Meg amúgy tudod, DJ vagyok, és nekem már nem olyan jó a fülem.
Igen?
Igen.
Van, amelyik fület komolyan már halláskárosodottnak számít?
Annyira nem komolyan, de így néha így benézek, vagy behallok. Szóval a kétszínűség? Beszéljünk egy kicsit a trash műfajról. Hát a trash műfaj az úgy igazából nem is akar olyan nagyon-nagyon-nagyon tanítani, okítani, egyszerűen csak szórakoztatni akar. Tehát én sem akarok többet ennél, de szerintem ezt, aki hallgatja a zenéimet, meg nézi a klipjémet, ezt úgy leszűri.
Közelhív tartozom, mielőtt kipróbálnál szervezni ebből a közösségből. De hogy akkor mi a bajod vele igazából? Tehát miért szoktad ezt kritikai távolságtartással kezelni az interjúidban?
Márhogy mit?
Hogy te trash zenét gyártanál.
Nekem ez nem baj, hogyha ezt mondják rólam, mert ez tény. Inkább mindig azt akarják kihúzni belőlem, hogy ez most ez, hú, hát akkor elrontottad itt a könnyű zenét, meg mit tudom én, visszamenőleg 15 évre, hogy a Mizu, ez de jó ez a nézés, ezt láttátok? Ez ilyen marc is. Ugye a Fluorral, meg az SP-vel, ugye velük kezdtük úgymond ezt a popzenei, könnyűzenei mainstream karriert, és akkor azt hiszem, hogy onnantól kezdődik, vagy onnantól számítódik az, hogy ilyen self-made dolgokat is, tehát nem nagyipari kiadósdi, ból kerültek ki a sztárok, hanem talán mi voltunk az elsők így crew-ilag, hogy otthon megcsináltuk a zenét együtt, meg még a klipeket is az SP forgatta, meg saját magát fotózta, stb. És akkor ebből nőtt ki ő is, aztán később a Fluor is, és akkor ilyen kvázi baráti társaságként működött egy ilyen apparát erre. És azt már, tehát a Mizut már én úgy tudom, hogy azt már trashnek mondják.
Meg az a választóvonal?
Ilyen 2010 és 2011-től, amikor én megjelentem, meg hát a Fluorral kapcsolatban, akkor még mint producer, és akkor utána 2014-15-15-ben volt a Bulibáró, a Grofó valami, már mint Pixaként, mint előadó és producer DJ, meg hát humorista jelenek meg, és akkor onnantól már az már ultra trash, hogy ez hogy képzeli, hát ez milyen úristen a zenei. Hát ott meg lehet nézni azért a Bulibárónak a komment szekcióját.
Megtettem. Még
mindig, megtetted?
Ha.
Amúgy te szerkeszted az egész, mindig így velős részét kiveszed ennek a szerkesztői dolognak?
Hát igyekszem, de azért alapvetően a szerkesztőség nélkül én félkarú óriássá lennék.
Szóval Bulibáró trash. És akkor onnantól. Engem nem zavar, szerintem kell. Meg nem kell minden zenének azért tanítania kell, de én inkább szórakoztatni szeretnék.
Ja, én nem is a oktatás felől akartam volna bármit is megkérdezni, csak igazából érdekelt, hogy te hogy viszonyulsz ez egyáltalán. Szerinted ez a trash, ez egy zeneesztétikai kategória, vagy igazából mit értünk alatta?
Hát, műfaj. Most már mondhatjuk annak is. Valaminek az alműfaja. Valaki azt mondja, hogy a mainstream popzene az gagyi és műanyag, és az is lehet, hogy trash, az is lehet egy trash valami, de én szerintem most már egy műfaj kategória, tehát egy műfaj, zenei műfaj, ennyi.
Nincs mitől trash? Tehát igazából az, hogy szórakoztat, az nyilván a popzenének az alapjavatása.
Igen, hát kicsit olyan viccet csinál ebből abból, vagy kifiguráz valamit, akár önmagunkat is. Én nagyjából inkább így magamat próbálom mindig így kifigurázni, mert amúgy is ilyen vicces csávó vagyok, vagyis hát inkább rajtam röhögnek, és akkor az úgy jó lesz az a klipbe. Tehát, hogy nem, mert más meg ilyen izzadságszagú lenne. Nekem is vannak nyilván olyan gondolataim, amiket így leírnék, hogy meg dalba foglalnám, meg ott vannak a vinyomon, mit tudom én, 2000 dal, amit az utóbbi 20 évben írtam. Szerintem a 99%-át, hogyha kiraknám, mint Pixelt, kiröhögnének. Vagy meg se hallgatnák, mert igazából nem...
Mennyire biztos vagy?
Nem önazonos, igen. Mert maga az, hogy ahogy így létezem, mint ember, vagy mint előadó, az úgy nem nagyon kapcsolódik ahhoz a fajta műfajhoz, vagy zenéhez, vagy mit tudom én, gondolatvilághoz. Meg azt így megtartom magamnak. Jó, egy csomó olyan zenét hallgatni otthon, hogy így el vagyok, hogy hú, de király vagyok, ilyet is tudok írni. Akkor így megnyugszol, amikor utána beolvasol magadnak ilyen 80 darab ilyen Bulibáró alatti kommentet, fú, de szar vagy Pixelnek, hogy lehet ilyen szart csinálni, 5 perc alatt csinálok ilyet. Miért nem csináltad meg?
Erre mindjárt rá akarok kérdezni, de előtte még egy pillanatra a trashhez visszatérve, hogy nem inkább azért hívjuk, vagy hivatkozunk trashként rá, mert egyébként alapvetően szerintem a Bulibáró nélkül én ma sem volt, életemben nem voltam olyan házi buliban, ahol ne jött volna elő egy adott ponton a Bulibáró. És hogy közben meg van egy ilyen típusú piszkos élvezett dolog, hogy így nagyon szeretjük, de ciki fölvállalni, hogy szeretjük.
De amikor már iszol egy kicsit, akkor...
Nevezzük el trashnek, mert akkor ilyen önreflektív, hogy tudjuk, hogy piszkos élvezett, de így fölvállalhatóvá válik.
Egy pár pia után.
Igen, az is kell hozzá valószínűleg.
Ezt nagyon jól összefoglaltad. Tapsoljuk meg a Marti, tényleg nagyon. Ez így van. Ennél többet én sem tudok róla mondani, mert ez tökéletes így.
Viszont amit mondtál arról, hogy vannak olyan alkotói projektjeid, amiknek meg nem találod a helyét, az azért is alakult ki, amilyen, nem tudom én, hírneved lett a nyilvánosságban, nem lenne összeegyeztethető azzal a pixaképpel?
Egy picit igen, de ezt a produceri, tehát az, hogy amikor így zenéket ír az ember, vagy dalokat szerez, az ilyen tök más, így átszellemülsz, tudod. És hogyha utána elmész fellépni, az megint egy másik ember, vagy másik hangulat, amit ott kapsz. És mit tudom, én írtam filmekhez, írtam játékokhoz, írtam reklámokhoz zenéket. Volt olyan, hogy írtam emlékszel arra, amikor az Antal Nimrod rendezett egy Predator filmet, 2010 körül, ami szerintem egy tök jó film volt, és így nem tetszett a trailerének a zenéje. Aztán így leszettem a YouTube-ra, és akkor otthon csináltam alá egy másik zenét. Azt a mai napig nem adtam oda senkinek, csak úgy szerintem az úgy jobb. És akkor így otthon így nézegetem néha, hogy így egy sokkal durvább ilyen horrorisztikus zenét csináltam hozzá.
De ki nem mutattad meg?
Nem ismerem. Te ismered?
Igen.
Hát azt mindjárt gondoltam. Akkor majd ezt megbeszéljük.
Régóta szeretem elhívni egyébként interjúra, csak ugye hát a földrajzi távolság ez nem könnyít.
Hát gondolom kinnél Amerikában, és akkor Robert Rodriguez-zel egy spanoskodna. Jó lett volna. De nem, igazából nem az, egy kicsit, tehát hogy ez a kettő tök más, hogy ülsz egy stúdióba, és ott el vagy magaddal, el vagy magadba komponálgatsz, átszellemügetsz, utána elmész fellépni, vagy bárhol máshova, az egy tök más ember. Nem azért, csak egy picit azért. Aztán nagyon sok olyan zene van, amit így nem fejezel be, tudod. Uh-huh. Olyan, mint hogy gondolom a versírás, vagy a többi ilyen képzőművészeti, vagy művészeti dolog, festészet például, hogy így elkezdesz egyet, és akkor nem tetszik, hagyod, utána elveszed 2 év múlva, na most fogom befejezni. Aztán van egy csomó olyan zene, amit nem, tehát olyan szerződés volt, hogy nem rakhatom ki, hogy én írtam, mert kifizették, megvették, övék a jog, stb. Szóval hát sok ilyen van. Ennyi.
De azt rosszul érzékelem, mert hogy szerintem azoknál, akiknek az irónia a munkaeszköze, és olyan tartalmakat állítanak elő, amelyben az iróniával dolgoznak, mint munkaeszközzel, ott előbb-utóbb elő szokott állni szerintem az a helyzet, hogy amikor szeretnéd, hogy a közönség figyeljen, és az ott esetben komolyan adja oda a figyelmét egy alkotói törekvésednek, akkor értetlenséggel találkozol, mert nem tudják hova tenni ahhoz képest, amit addig megszoktak tőled. Tehát van ezzel kapcsolatban, nem tudom én benned, nem tudom, bármilyen küszködés, hogy néha szeretnéd azt, hogyha adott esetben ettől függetlenül is tudnának értékelni, és figyelni rád?
Volt egy idő, amikor így jól esett volna egy kicsit kevesebb negatív komment, meg hogy akkor ezeket a mit tudom, filmzenéimet, vagy reklámzenéimet, tehát hogy tényleg ne azzal azonosítsanak, hogy na ez a bulibáros csávó. Mert egy csomóan az elején azzal azonosítottak, hogy akkor hát ez a grofó. Grofónak a haverja.
Ez mi a baj?
Nincs vele semmi baj, csak azért ennél több vagyok. Tehát tudok hangszerrel játszani, meg de ez már 10 éve elengedtem, csak amikor hirtelen jött ez a, mert első körben én producer voltam, meg underground rapper, igen. Meg mit tudom én, tehát én nem voltam ennyire előre tolva, tehát a pofámat gyakorlatilag nem használtam. Fluorék mögött voltam, elmentem velük fellépni.
Pingvi.
Nem hiszem, hát kitalálta. És tehát, hogy nem mint előadó, mint Pixa, hanem mint producer voltam. És akkor utána a grofos daltól számítjuk azt, hogy egyedül megyek, DJ-zek, fellépek, stb. Akkor így hirtelen jött egy ilyen pak, amire nem gondol az ember előre, és akkor elég sok negatív is jött hozzá. Annyira sok nem, mert azért engem nem dobálgattak meg tojásokkal, meg mit tudom én. Az SP-nél volt én, azt láttam, hú, az szörnyű.
Konkrétan dobálták tojással?
Paradicsommal, bocsánat, azt hiszem. Egy fellépésén ott voltam, azt hiszem, még valamelyik plázába fönn Pesten, és így valaki azért ment oda, ugye a lányok, kislányok, tinik azért mentek oda, hogy imádják, és akkor mögöttük meg, mit tudom én, álltak a hátsó sorban 8-10 ilyen vagány srácok, akik azt megdobjuk, mert az raj. Megdobták. De jól lereagálta. Csinált 2 ilyet, arrébb rúgta a paradicsomot, azt ment tovább. Úgyhogy... Fú, elkalandoztam.
Semmi baj, mert ezek jótékek, de hogy az se, nem tudom, hozza egyensúlyba lelki békédet, hogy mondjuk értem a szombat van, ha te hajnali kettőkor így egy pillanatra megállsz, és belegondolsz abba, hogy nem tudom, Soprontól Nyíregyházáig hány tucat, de lehet, hogy hány száz házi buli van, ami vagy már túl volt a bulibáron, vagy most fog megérkezni a bulibáró fázisába, és ezt mondjuk így elmondhatod magadról hosszú évek viszonylatában, szóval ez se hozza balanszba azt, hogy olvastál most 30 negatív kommentet?
Ja, dehogy nem. Én ezt nagyon gyorsan feldolgoztam. Amúgy csak volt egy bizonyos pár hónap, amikor nem tudtam vele mit kezdeni. 2015-ben, amikor kijött a bulibárom, mert tényleg akkor átment, hogy nem gondoltam volna, hogy ekkor átmegy. És akkor már mint úgy, hogy az én arcommal, meg mit tudom én, de hát azért volt ott segítség. Grofó, az jobban jegyezhető, meg a kecske, az jó volt.
Igen.
Hogy ez nyilván megnyugtató, meg tök jó, dörzsöli az ember a tenyerét, hogy hát azért ez komoly lett. És, de ezt elengedtem már akkor, tehát én nem foglalkozok már ezzel. El vagyok így azóta. Csak egy ilyen pár hónap volt, amíg így nem nagyon tudtam vele mit kezdeni. Rosszul esegetett, fú, pedig ha tudnátok, gondoltam magamban, hogy mennyi mindent csináltam, mennyi mindenkinek, mennyi zene, mennyi izé, mennyi embernek segített, elengedtem.
És annyiban nem erősítette ezt a kritikát veled szemben az, hogy te, tehát kevés olyan zenei producer van igazából, aki az arcát is adja a produktumhoz. Egyetlen miért döntötted, vagy miért lépted meg azt a döntést, hogy megjelensz, és nem csak a háttérből segíted a kreativitásod egy produkciónak a létrejöttét, hanem konkrétan szereplőjévé is. Adott esetben hivatkozott szereplőjévé válsz.
Egy kis kíváncsiság, hogy vajon ezzel a pacekkal sikerülhet-e. Meg egy kicsit az volt, akkor volt egy ilyen szétválásunk, volt egy Andró nevű DJ spanom, akivel csináltunk egy ilyen DJ duót, és én azért nagyon sokat dolgoztam abban a projektben, tehát hogy mindent bele akartam adni, hú, de nagyon tervek voltak már zenekarral, olyasmit akartunk, mint a Brains, tudod, ez a félig elektro, félig zenekaros, és aztán így elfáradt a stílus is, amit képviseltünk, ez a dubstep-es, őrült, elektrós történet, úgy félúton a Pendulum meg a Skrillex között. Aztán így szétmentünk, és akkor így nem nagyon tudtam így magammal így kibékülni, hogy most amúgy is járt külön fellépni, akkor megy ő, én meg akkor most mit csináljak már. Előtte azért volt 4 évig azért ilyen, duóként azért majdnem mindenhol voltunk, mert sőt voltunk külföldön is fellépni, Kínába például marha jó volt. 2 buliban voltunk, 1 jó volt, a másik a szar, mindegy. És akkor gondolkodtam, hogy most akkor mi legyen? Még producerkedjek, stúdiózgassak, vagy csináljak valamit, mert én szeretem a bulit is, az embereket is szeretem, úgy nagyjából kicsit szociális vagyok, és hát akkor nyomjuk, és akkor ezt találtuk ki, kérlek szépen a Vermes Orsival, őt ismered, tudod ki ő?
Igen, nem ismerem személyesen.
De tudod ki ő, tehát ő volt az, aki ebbe az SP-s fluoros projektbe így, hát ő volt így az anyukánk, meg így a menedzserünk, vagyis hát a fiúknak a menedzsere, és akkor így mindenbe segített. És akkor hát sokat beszéltünk, és akkor ennek a bulibárónak már egy évvel előtte megírtam a zenét, csak még nem tudtam, hogy az lesz a bulibáró. És akkor gondolkodtam, hogy mondom, hát én nem nagyon akarok énekelni, meg semmi, mert annyira azért abban nem vagyok jó. A repet már meguntam, csináltunk 1000 lemezt, és akkor hát mi legyen, és akkor Orsi benyögte, hogy hallod, nem mi volt fel, akkor jött ki a No Roxa Eye, vagy előtte, akkor még fiatal volt a Laci, a grof, kis grofó. Hogy nem csinálsz egyet a kis grofóval? Ma hagyjál már, tényleg ne, mulatos. Hallgattunk mi is akkor is mulatost, mert az király. Amúgy is egy ilyen mulatos nemzet vagyunk, tehát kell nekünk ez a te. És aztán felhívtam, és akkor mondtam, hogy figyelj már, én vagyok a Pixa, vágod? Igen, mit szeretnél? És akkor elmondtam, hogy ez van, mit gondolsz? Csinálunk egy zenét? Mi legyen? Ja. És akkor elküldtem neki az alapzenét, és így nem tudott vele mit kezdeni. Hogy most akkor, hát de ezen hol van az ének? És akkor esett le, hogy meg kéne írni neki a szöveget is. Na akkor szóltam a Norbinak, a Smithnek, hogy te figyelj már, találjunk már ki erre valamit, mert Grofoly akarja, csak nincs rajta szöveg, én meg így nagyon túl fogom gondolni, akkor lehet, hogy itt kéne egy kis leegyszerűsíteni a dolgokat, és akkor visszaküldött egy hangüzenetet, hogy mulatási, és akkor eldudotta a dalamot. Kicsit finomítottunk rajta, megírtam a szöveget ketten a Norbival, és akkor utána fölvettük, és kétszer vette föl, elindítottam a rekordot, kétszer végigment a zene, felénekelt a Grofó, és annyi, kész volt a zene. Még a Fluor ott volt egyébként a felvételen, szóval, hát ebből én nem akarok kimaradni, legalább hadd lássam. Akkor már óriás velhalózás volt, akkor jött ki előtt az Apuved, meg a Rakpart, akkor már ők már nagyon látták, hogy ebből nagyon nagy lesz. És akkor utána forgattuk a klippet. Mi volt az a klub? Rio? Rio volt?
Én azt hallom, hogy azt mondja a közönség, hogy az volt.
Rio. És akkor a Miki 357, őt ismered?
Személyesen őt sem.
De tudjuk ki ő, tegyük fel, hogy ismerjük, és akkor ő forgatta a klippet, és semmit nem tudtunk, hogy mi lesz. Hogy lesz, mert ő így nem küld el előre scriptet, meg semmit, meg mit tudom én. Jó, de hozott minden. Gyártás volt, öltöztető ruhák, és akkor egyszer csak megjelenik egy aróval egy ilyen bácsi, és hozzák a kecskét. Én már így röhögtem, hogy ez tök jó, és akkor Laciék így mondják, hogy figyelj már, ez nem lesz jó, mert én nem akarok ezzel kecskével egy. Jó, mindegy, akkor majd én vonszolom. És akkor szembesültünk fel, hogy Miki kitalált, hogy a kecske lesz a főszereplő, nem ti ketten. És milyen igaza lett? És akkor egy kicsit így összekakít minden, meg mit tudom, de egy aranyos volt a bácsi, aki hozta. És akkor így lett a klip, utána az Orsi mondta, hogy így legyen a timing, úgy legyen a timing, kiadtuk, és óriás robbanás. Akkor még ugye minden médium nagyjából egy időbe ki tudott menni, hogy Kis Grofó és Pixa megírták a nyár slágerét. Akkor még a Buda Marci volt a Petőfi Rádió reggeli műsorában, én bementem direkt nagyképűen, hogy akkor figyelj át, alatt ezt megírtuk, figyelj, ez a nyár slágere, év slágere, évszázas slágere. Olyan jó az, amikor nézel így. Buda Marci mondta, hogy jó, van, oké. Na, ott már elkezdtek jönni kommentek, tehát egy kicsit azért az is közre játszott, hogy az egésznek ez a direkt körítése, hogy akkor ki ez a csáv, hogy mit nagy képüsködik itt. Maradjak csöndbe?
Nem.
Ja, hogy, ja, azt hittem, hogy...
Egyszerű, miért állszom a fejemet, tudod.
és aztán kiment, és azt hiszem, hogy 400 ezeret ment délelőtt 11-től este 6-ig. Az most már nem olyan nagy szám, de akkor még az...
Én Magyar Péter, igen.
Tehát most azt néztem, hogy megint a Magyar Péteres videó, valami Magyar Péteres videó. Az a tietek, nem? Partizános? Az van az elsőben felkapodva, ezt nem hiszem el. Fele kéne közös zenét csinálni.
Egyébként ezt akartam volna kérdezni, de ez egy későbbi pontja lesz majd a beszélgetésnek. Hadd menjek vissza egy picit még az SP Fluor triumvirátusotokhoz, mert ez egy tök érdekes dolog, hogy ti egy albérletben laktatok Pesten, és az kvázi egy ilyen alkotó kollektívaként működött akkoriban. De hogyan látod mondjuk a Fluornak a későbbi pályafutását?
Remek pályafutást tudhat maga mögött, most már így visszanézve. Ja, Tomika az egy nagyon, nagyon kreatív csávó. Én körülbelül olyan 2004 vagy 5 óta ismerem. Ő is itt lakott Fehérváron, nem itt született, csak de itt lakott, és megnyert egy ilyen mikrofonmánia, vagy hip-hop mission, valamelyik ilyen Animal Cannibals által szervezett rap tehetségkutatót, és akkor onnantól, akkor még mint Fluor filigrán, és jártak ide valahova másik városba, vagy faluba, itt Fehérvár, vagy Veszprém környékén stúdióba, és bezárt a stúdió, és nem volt hova menni nekem, meg itt akkor épült itt Fehérvár az első stúdióm.
Itt az édesanyádék lakásában.
Pontosan egy garázsba. Nagyon jó. Az még mindig megvan amúgy, most már apám nézott tévéket, sorozatokat. De még mindig fönn van a falon a szivacs, meg a felvevő helység, ott van, ruhák vannak ott, meg mindenféle limlom. Még a szag is olyan más. És akkor így egy Red Bulliba odajött. Ja nem, a hiphop.hu fórumon írt rám, hogy figyelj már, Pixel, hogy nincs stúdióm, és akkor hogy lehet hozzád menni. De előtte már vitatkoztunk ilyen hülyeségeken a hiphop.hu fórumon, mert az ilyen, volt ilyen, ott is ilyen trash szoba, vagy nem tudom, és akkor így összevesztünk, hogy te már eladtad magad, mert nyertél egy versenyt. Oh,
ez volt a fluorvágya veled szemben?
Nem, nem konkrétan ez volt a téma, de most csak mondtam egy példát, mert nem emlékszem, hogy mind haraptunk egymásra, de azt tudom, hogy én is elkezdtem fikázni, ő is, és akkor utána meg így tök vicces volt, hogy rám írt, hogy te figyelj, már nem tudunk stúdiózni, de gyere. És akkor mit tudom, hogy 3000 forint volt egy zene, és akkor így eljött, és akkor onnantól, hogy ismerjük egymást. És onnantól, hogy igazából, ha belegondolok, az elmúlt 20 évben komolyabb vitánk se volt. Tehát így, pedig azért dolgoztunk sokat. Tomika az olyan gyerek, hogy így kitalál mondjuk szombaton valamit, mondjuk egy buli után, és akkor azt hallod, csináljuk már meg most. Mert hogyha mondjuk hétfőn csináljuk meg, vagy vasárnap, akkor már így tök máshogy gondolja.
És az SP, tehát ő teljesen kioffolt igazából a zeneiparból.
Hát őt azért kicsinálták nagyon ezek a bulváros dolgok neki.
Ez az oka?
Igen, igen, igen. Legalábbis nekem ezt mondta. Igen, igen. Legalábbis nekem ezt mondta, amikor legutóbb beszéltünk, meg néha szoktam vele beszélni, kinél Amerikában, Brooklynban és fotózásból él.
Nagyon felkapott nemzetközi szintéren.
Így van. Tehát tényleg egy borzasztó tehetség. Már akkor is tudtuk meg, hát ő igazából erre a pályára készült, az, hogy ő még a zenébe is el tudott érni ilyen szintű sikereket. Én örülök neki, mert ugye én voltam a zenei része ennek a produkciónak, de hogy így azért ő nem volt egy professzionális énekes, tehát ott azért kellett azért dolgozgatni ott a stúdióban.
Milyen filmen fogalmazod meg ezt?
Hát ezt ő is tudta, de hát igazából nem, tehát most ezt halljuk, hogy meg nem is feltétlen mindig az a sarkalatos pontja egy produkciónak szerintem, hogy zeneművészetén végezzének szakon, hanem úgy legyen valami, ami olyan megjegyezhető az egészben, meg benned legyen ez az X-faktor nevű valamilyen jelenség, ami úgy megfogja az embereket, legyen az az arcod, legyen az egy kicsit olyan karcos hang, legyen az a mondani való, ha van, ugye másoknál van, nálam nincs, akkor... És benne azért megvolt ez a, akkor meg pont ilyen, talán ki volt a nagy ellenfele akkor, a Lola, meg a Márk, azt hiszem, ilyen tök ugyanolyan zenéik voltak, sok. Mi megjöttünk a kis szar PC-mmel, és akkor csináltuk. Szóval, ja. Jó. Sokáig tudnék erről beszélgetni, de hát szerintem elunnánk magunkat.
De mondd el, mert bocs,
ez így az időnk?
Azt nem kell figyelni. Azt nekem rá szokták berakni ilyen pszichológiai nyomásgyakorlási eszközként, hogy hát, ha egyszer végre tartom a műsoridőt, soha nem jött össze, ma se fog, engedni.
De hát egyébként pont ezért jó ez, amit csináltok, mert...
Szerintem is, úgyhogy nem értem, minek van itt, de mindegy.
Hát akkor ez jó lenne, hogyha... Na mindegy.
Szóval, hát valamikor haza is akar érni a stáb. De a Krisztiánra még hadd kérdezek, mert ez érdekes, amit mondtál, mert én azt gondoltam kívülről nézve az ő pályafutását, hogy abban én nagyon tudatos volt, hogy először zenét csinált, utána elkezdett a zenéből már a fotózás felé indulni, elvégezte a fotószakot a Momén, és igazából azt lehetett látni utólag visszatekintve, hogy neki a zene volt az eszköze, hogy feltőkésítse magát ahhoz, hogy egy nemzetközi karriert megépítsen. De most, amit mondtál, abban azt hallom ki, hogy ő lehet, hogy egyébként a mai napig zenélne.
Zenél is, csak már otthon. Ő egyébként zongorázni tud, és tanult is. Tehát ő... Hát mondhatjuk képzett zenésznek amúgy, mert tehát 6-7-8 évig zongorázott, mire ilyen gyerekkorában. Azt hiszem, hogy olyan suliba is járt, vagy nem, ezt mondjuk nem tudom pontosan, mert soproni. De hát ő is már underground rapből, tehát ezek az emberek onnan jönnek. A Fluor is, az SP is, a Hősök, meg egy csomó Sziszkájék, mindenki Punani Masszív. Tehát velük még volt közös zenénk. Amikor, sőt, még amikor beiratkoztam egyetemre, amit aztán egy év után, na mindegy.
Pécs. Nekem 4 hónap volt benne összesen, úgyhogy ne aggódj.
Tényleg, az jó. És a Felcser Máté, Punan is Felcser Máté, Val elmentünk egy kicsit kocsmázgatni, amikor beiratkoztam Pécsre, 2004-ben talán, vagy 2003-ban. És onnantól kezdve nem jártam egyetemre. Én azóta ismerem őket, meg mit tudom én. Tehát meg még, talán még a halott pénz, meg Purani masszívők, talán még a Funkadelic kiadójában is voltak, mint Nightshade tagok. Tehát hogy nagyon sok minden a rapből jön itthon. Aztán ugye a Petőfinek ez a váltása.
Rövid életű.
Az meg felemelte az egészet, ugye?
Igen.
Well, hello, Punani, halott pénz, triumvirátus. Na mindegy, az SP, ő is underground rapből jött, és az EQ mutatta be nekem, még parti szervezőként működött Sopronban, és a Hősök járt hozzá, meg néha még mi is mentünk, Hősök Pixa, amikor már vittek engem is fellépni oda hozzá, nem is tudom, hol csinált bulikat, és akkor még ilyen gyerek hangja volt, hogy is... Szia, Speedy vagy, aki hangja volt, mert abból jön az SP, hogy Speedy, mert nem tudom,
ilyen Speedy González.
Hiperaktív volt, és akkor Speedy Gonzálesnek hívták a haverjai, vagy valami ilyesmi, de lehet, hogy ezt rosszul tudom. De, és akkor, hogy akkor ő is rappel, meg minden, és akkor küldeni a sávokat, mert hogy nem szól olyan jól, ő otthon fölveszi, elküld, és akkor én keverjem már meg mastereljem le, mert hogy a Pixának van stúdió, meg tök jó. És akkor így alakult ki ugyanúgy vele is egy ilyen zenei kapcsolat, majd később barátság, mint hogy a Fluorra, csak ő meg Sopronból küldözgette, aztán később ő költözött fel Pestre, aztán amikor fel akartunk menni az Andróval Fehérvárral, akkor meg pont az SP szólt, hogy figyelj, már van albérlet, akkor és kéne nekem lakótárs, akkor 3 szoba van, és akkor jó, ezt felkötöztünk. És akkor az volt az alkotó műhely utána évekig. Terész körül 58. Béke? Free Tibet?
De akkor ez így, amit mondtál, hogy gyakorlatilag a sajtóbullying csinálta ki az SP-nek a zenei karrierjét. Erről például akkoriban tudtátok beszélgetni?
Nem a zenei karrierjét csinálta ki, hanem magát az embert.
Wow.
Hogy tényleg ez ő tényleg nem nagyon tud mozogni, csak hogyha így vagy volt vele valaki, vagy úgy gyorsan leszaladt a kocsiba, az beült, azt elment. Mindenki futott utána, ott álltak a lakás előtt a csajok, várták. Nem tudom, most biztos most is van ilyen, de...
Azaria valószínűleg ezt kapja.
Igen. Na akkor kb. Ilyesmi volt. Aztán később a Fluoré... Vagy nem, a Fluoréknál nem, mert a Tomikának meg ilyen tök más a pacekja, tudod? Ő így el van. De az SP inkább az olyan elérhetetlen imást próbált így tartani, vagy így kihozni az egészből. Meg úgy neki a zenéje is, meg így az egész vizuális része is olyan volt, hogy olyan... Na akkor ez ilyen sztár. És akkor abból lett elege, hogy ebből is, meg a bulvár, hogy miket írogatnak, minden kamu. Hát a bulvár tudod milyen. Mi is volt a legdurvább, hogy éces. Mi van?
Azt hagyján, elvitték őt egy hívteszre, vagy valami ilyesmi Focus Reportra is emlékszem, hogy volt valami hasonló.
Na hát, tehát hogy ezek miatt így Én meg is értettem, hogy jó van, akkor elegem van. Egyébként tökösség kellett hozzá, hogy kimenjen Amerikába. Én nem mertem volna. Én nem mertem volna megcsinálni, hogy eladom. Nagy nehezen összekapart egy picike lakása volt, egy kis autója. Azért már itthon is voltak neki komolyabb fotós melói. Elég komoly klippeket is csinált. És akkor kijárt az egyetemet, lediplomázott. Akkor megyek. És csak így mondta, hogy ő megy. Még az utolsó héten, mielőtt kiköltözött, még nem azt a fotót használtátok. De például pont a bulibáról előtt csináltam vele egy ilyen 2015-ös ilyen presszpakkot így magamnak, hogy akkor én meg így remélve, hogy majd a bulibáróval berobban a Pixa, vagy hát így tervezgettünk, hogy akkor szóló Pixa, és akkor azokat a képeket még ő csinált rólam. És akkor utána így kiment. Mindent eladott, és akkor kiment. És akkor most beszéltem vele tavaly, vagy tavaly előtt, amikor csináltam a Valmárral ezt a parti arc feldolgozást, ugye azt is mi írtuk az eredetit a Tomikával, meg az SP-vel. Ott egy bogár, vigyázz! Jaj, már elment, nem baj. És megint ott van. És hányos lábad van, More?
Hát...
46.
46 és 7 között fél úton.
Az igen.
Gyártótól függően.
Tehát eladott mindent, elment, beszélgettem vele legutóbb talán egy éve, és mondta, hogy az első 3 év az ilyen csak a pénzét elkötötte, albéletre ment, mindig kereste a munkát. Ugye a Palvin Barbiék meg a Mihalik, tehát ők így jóba voltak, ők segítettek neki bekerülni ebbe a modell körbe, nem vágom ezt, mert sose, ahogy rám néztek, látjátok, nem vagyok valami divatőrült. És de nem így működött ott se. Ugyanúgy nulláról, lépcső, azt mondta, mindig csak annyi, a végén már annyi pénze maradt csak, hogy na, akkor én most hazamegyek, mert nem jött be, és akkor jött be. Ezt mondta.
És az, hogy az SP-t emberileg kicsináltak, te fogalmaztál így, abból így lehetett tanulni valamit, nem tudom, közösségileg, akár nektek hármatoknak, akár így, nem tudom, tágabban véve a zenész szakmának, hogy ez nem csak egy egyéni probléma, hogy valaki hogyan lesz áldozata az ilyen típusú rajongásnak, meg nem tudom én, sikerességnek, hanem lehet, hogy ebben akár nem tudom én, lehetne fölépni, tehát valamifajta kollektív tanulság levonása ebből szerinted levonható?
Levonható, de igazából ez is emberfüggő, tehát hogy van, akinek nem való. Ez, van, aki bírja, van, aki meg nem bírja. És az SP bírt egy ideig, és rájött, hogy neki ez nem való. Nem kell, gondolom, és elment. Látod, Tomika mai napig bírja, ő is egy mai darab már. Tehát ha azt veszük, akkor ő is már egy ilyen régi motoros kezd lenni. Én meg aztán, tehát hogy egy kicsit jobb lenne, hogyha az emberek így egy kicsit türelmesebbek lennének azokkal, akiket úgy imádnak, az jó lenne, de nem tudod megmondani, mert hogyha mondjuk nagyon rajongsz valakiért, akkor egyszerűen elveszted az eszed, gondolom én. Nekem nincsenek ilyen rajongóim, hogy mert nem vagyok ilyen pacek, de nekik azért voltak.
Nem is a rajongókra gondolok, mert ez egy dolog, valóban egy kicsit kevésbé kezelhető, de mondjuk az, hogy a média hogyan áll hozzá. Mondok két példát, én nagyon emlékszem arra, hogy amikor ugye ti együtt éltetek, akkor ez állandóan ilyen mindenféle buzizásnak így a tárgya volt, hogy hát mit csinál 3 fiú egy lakásban. És emlékszem, hogy ugye pont az SP szerepelt a Frisbee-ben a Hajdú Péternél, ahol ilyen nagyon ortó módon osztották őt. De egyébként
Gangsta Zoli
is volt az esti showderben, ahol szintén a Fábri ilyen nagyon kellemetlen módon osztolta azzal, hogy hát egyébként normális fiúk, csak na hát együtt laknak, nem fiatalok. Ez egy ilyen megkülönböztetett nehézség volt, hogy mi az Istent lehet ezzel kezdeni, hogy ennyire ortó a közeg?
Hát figyelj, ezzel meg nem nagyon tudsz mit kezdeni, mert most hát mondjad. És hogy tudjuk, hogy nem. Tudjuk, hogy nem úgy van.
Úgy is lenne, mi lenne azzal a baj?
Azzal nem lenne baj.
Ezt mondom.
Csak hogy, érted, hát mindenkinek van csaja, melegek lennék, és akkor mi lenne? Semmi. Tehát minket ez úgy nem nagyon érdekelt. Az SP-t igazából nem ezek. Meg hát figyelj, ez is, hogy nem kellett volna akkor oda menni, hogyha ezt ő így nem bírja. Ezt nem én döntöttem el, hanem ezt mindig megvitatta ő egymagával, meg amikor már tudod, ilyen szintű sikerek vannak, hát akkor már mindenhova mindenkit elhívnak. Mert ugye a nézettséget viszont kell generálni. Meg a kattintékonyságot most már. Szóval nem hiszem, hogy ezzel kéne foglalkozni. Ez mindig is így lesz. Ha kimegy az ember külföldre, ott is milyen pletykák vannak. Most éppen ki meleg a P. Diddy? Puff Daddy, ha jól olvastam.
Hát ott sok minden vád előkerült, talán jobban vele sem megyünk. De amit akartam ezzel kapcsolatban, hogy akkor menjünk vissza a garázszen készítés kérdéséhez, hogy te hogyan látod, mert szerintem ti kázi ilyen előfutárai voltakotok annak, amit most látunk az e-generációs előadóknál, hogy YouTube-ról tanulják a zenekészítést, abszolút számítógépet, tehát nem is saját stúdió, hanem konkrétan egy PC-n, egy kicsit fullosabb PC-n állítják elő a zenei tartalmaikat. Mondom, már az előbb említett az Ariánnek eléggé kiváló példája. Szerinted...
És akárhogy? Ez komoly cucc, amit csinálnak.
De hogy szerinted, ha összehasonlítjuk mondjuk az ő és a kortársainak az indulását, és a te kortársainak az indulását, akkor mi a legfontosabb különbség?
A legfontosabb különbség az az internet elterjedése, vagy a social media ennyire... A social media, az internet elterjedése által a social media elterjedése. Ez a különbség mondjuk a 2000-es évek közepe, meg a mostani... generáció, vagy a mostani zenei paletta között. Tehát, hogy most pikpakkel tudsz érni mindenkit, akkor még nem lehetett annyira, mert mikor talán 2007-ben indult a YouTube, vagy 2006-ba.
De ti ennek már haszonélvezői voltatok.
Igen, de akkor még ilyen 2-3 milliós nézettségnek is örültünk. Tehát az SP klippek, azok még éppen, hogy fölkerültek YouTube-ra. Uh-huh. Mert akkor még volt ereje a tévének, tehát a Viva TV volt akkoriban, volt a Comet gálák, volt Bravotto, ahol így nyertek a fiúk ilyen mindenféle dolgokat. Tehát akkor még a tévének, meg még a kiadóknak azért volt ereje. Tehát én szerintem az SP produkció tévé nélkül szerintem vagy nem így, vagy egyáltalán nem is lett volna. Tehát ott, hogyha elkezdte az első klipjét játszani, amit tényleg egy bérelt stúdióban az SP vett fel. Én nyomtam meg a rekordot, mert hogy beállította, hogy figyelj, akkor így kéne, és akkor már nyomjátok meg. És akkor befutott, és elnyomta. Fölvette otthon, ott összevágta, megfényelte. A lámpákat is ő állította be ilyen tök szépen, mert ugye azt tanultam a Mumén, hogy így meg úgy, ilyen fotós, tök jó, ilyen smooth világítást csinált a kliphez, és akkor ilyen tényleg ilyen tök profi munkának tűnt nekem. Nekem meg aztán főleg, aki underground rapből, meg azért jött ilyen kézi kamerás, ilyen VHS-es felvételekből, meg mit tudom én, demo zeneszerkesztőkből nem lehetett elmenteni, és akkor kazettára másoltam ki a zenéket, így loopba ment, és akkor egy 2 percet fölvettem, utána arra rappeltünk rá, hogy fölvett a másik kazettára, akkor már rappel együtt. Szóval, hogy az internet és a social media teljesen megváltoztat az egész. Ez jó, vagyis hát igazából annyira nem jó, mert én tudom, hogy akkor milyen volt, és akkor sokkal jobb, így visszagondolva sokkal jobb érzés is volt, meg a bulik is teljesen mások voltak, ugye nem volt mindenkinek a kezébe telefon, hanem úgy megéltük a pillanatot, úgymond.
Magunknak éltük meg, és nem a...
Így van.
Ismerősenként gyártottuk a social feed-ben.
Pontosan. Na most ugye ez már máshogy van, viszont ha mint előadó, vagy mint zeneszerző, vagy mint bármilyen producer, így pikpak el lehet érni mindenkit, és ha kiváltasz valamit az emberekből, pacekod is olyan, akkor meg még írnak is rólad mindenhol.
De várjál, bocs, ez nagyon fontos, mert az előbb utaltál már a Mizora úgy, mint a trash korszak határ indulására. És ugye 2011. január 4-én jelenik meg a Mizu klipje. Hát igen, ez van.
Nem kevertem meg, pedig tettem bele egy cukrot. De hát így is elég cuki vagyok.
És hogy szerintem az nem csak a zene értelemben korszakhatár, hanem abban az értelemben is, hogy az egy virális mém lett, de azért lett virális mém, mert eleve ennek volt száma. Tehát nagyon tudatosan építettétek föl magát a klippet. És az ennek a kérdésem alapvetően, hogy az, hogy mondjuk zeneileg mi volt ennek a legfontosabb tanulsága, arról már sokat meséltél, de mondjuk, hogy mit tanultál meg a Mizun keresztül arról, hogy működik a marketing, hogy működik a reklám, hogy működik a mémesítés, a viralitás. Szerintem az egy, tehát erről igazából nem beszéltél még, de biztos vagy benne, hogy sokat tanultál ebből.
Ezt figyelsz, ezt a recept, ezt nem mondhatom el, figyelsz, nagyon, ez titkos. Igazából erre mondjuk nincs is recept, de hogy ugye ezeket a dolgokat inkább csak sejteni lehet, hogy most akkor ez, hú, remélem ez jó lesz. Meg úgy nagyjából érzed, hogy azért az adott, mit tudom én, fél évben most akkor ilyen stílusú zenék vannak, ilyen öltözködés, ilyen karakterek, ilyen internetes mémek, viccek, akkor úgy nagyjából ezt össze lehet rakni, nem kell hozzá olyan nagy tudomány, de a Mizu az nem volt azért ennyire tudatos.
Pusztán azt mondod, hogy intuitíve ráéreztetek, hogy mi az, ami működik, és ennyi?
Hát szerintem 80%-ban igen. Az a 20% az meg ilyen... Mert akkor még nem tudtam mögé rakni annyi mémet, érted, mint most. Tehát akkor még csak igazából Facebook volt.
Na jó, de mondjuk azt mondom, hogy tehát amikor mondjuk, mit tudom én, a Rétvári Bence bemondja a parlamentben a két kicsi legót,
hát azt már nem...
Azt nem ti intéztétek nyilvánvalóan. Az, hogy ez elhangzik, az egy dolog, de hogy ebből helyzet legyen, arra rá kell már dolgozni.
Hát ahhoz meg az kellett, hogy minél több helyre eljutassuk a zenét. Mert onnantól kezdve, érted, láttunk már ilyet, hogy az Isten pénzét elköltött hirdetésekre, akármilyen zenére, de nem működik, mert egyszerűen annyira nem jó. Vagy nem szeretik, nem fogja meg az embereket.
De te pontosan tudod, hogyha mondjuk van egy kecske, az... képes mémé válni. ha te egy ilyen, nem tudom milyen csotrogányban mész a szállodaszobában a Gyuri bácsék környékén, az képes mémé válni.
Volt ilyen.
Te tudatosan használod, és csak ez ellen a kérdésem, hogy ez ennyi, hogy ráérzel, és akkor használod, vagy pedig mondjuk az egy feladat minden egyes klipnél, minden egyes zeneszámnál, hogy valami vagy auditív, vagy vizuális, idézhető, akár a viralitás potenciájával.
Azért ez benne van, igen. Na,
köszönöm.
Igen. Jó, kimondtam, tessék.
De ez alkotójáték, vagy pedig marketingeszköz?
Próbálom. Megrázott?
Így beesett, így egy légy, de mindegy.
Fú. Próbálok azért úgy ravírozni, hogy ugye, ha már így kijön belőlem valami muzsika, akkor így ahhoz tartani, de azért jegyezhető is legyen, tehát hogy így összegyúrni. Nem feltétlen gondolok, most már gondolunk arra a TikTok világába, hogy na, melyiket lehet kiragadni, és akkor melyikre lehet rá táncolgatni, TikTokokat csinálni, vagy valami. De hát ez is inkább olyan, hogy most már nekem kell hallgatnom a fiatalokra, mert már én már alig tudom követni ezt. Tényleg nagyon gyors, óriási információ áradat, és most nem tudom, hogy tehát olyan gyorsan változik, hogy mire én megcsinálok mondjuk egy klippet, lehet, hogy az már nem is vicces az a, érted, a kecske, vagy akármi. Szóval, de azért egy-két ilyen geget nyilván ez ilyen, próbálom, hogy ez ilyen védjegyem, vagy nem védjegyem, de azért ugyan pixás legyen. Ettől lesz olyan kicsit olyan pixás, könnyedebb, viccesebb. Marketing crew segít benne.
Menjünk tovább akkor a bulibáróra. Szerintem az vitathatatlan, hogy abban, hogy a bulibáró létrejött neked, van jelentős szereped abban, hogy a cigánymulató zene sokkal elterjedtebb és elfogadottabbá vált. Érezted is ilyen típusú hatását, hogy akár más előadók is ezzel többlet lehetőséget kaptak az érvényesülésre?
Hát az, hogy más előadók emiatt érvényesültek volna jobban, azt nem tudom, de visszajelzéseket nagyon sokat kaptam romáktól például akárhol, hogy fú, Pixa, hallod, nagyon tisztelünk meg, mit tudom én. Mert hogy a... De nem értem, hogy ez miért van, most tehát nekem bennem nincs semmi ilyen, hogy most akkor ő roma, vagy nem roma, vagy zsidó, vagy nem zsidó. Tehát nekem ilyen, én nem nagyon látok ilyet, főleg nem zeneileg. Tehát én, aki tetszik, azt fölhívom, megpróbálok vele közös zenét, vagy fordítva működik, akinek én megtetszem így, fölhív, meg, vagy ír, és akkor csinálunk valamit, vagy nem csinálunk. Igazából ez ilyen zenei történet. Szerintem inkább a... Jó sok ilyen komment jött egyébként akkor, hogy akkor a na tessék, akkor most a mulatós lett megint a király, pedig hú, most miért már megint? De nem tudok mit kezdeni. Nekem akkor éppen azt tetszett. Kattogós. De hogyha meg ezáltal valaki jobban tudott érvényesülni, hát annak meg örülök.
De akkor nem kaptál ilyen visszajelzést, hogy azt érezték volna más roma előadók, hogy kapukat nyitott előttük ez a közönség irányába?
Nem hiszem. Annyi, hogy mondom így, fellépéseken, még a mai napig jönnek, ó, Pixa, imádunk. A bulibáró az nagyon nagy, meg a legutóbbi, mi a Lokoléot azt most dolgoztuk fel tavaly, az is egy ilyen mulatos zene, talán 2013-as, hú, hogy az is jó, meg mit tudom én. Ez tök jó. Nekem bőven elég ennyi visszajelzés, hogy nekik tetszik, vagy bárkinek tetszik. És nekem ez így elég. Nem misztifikálom ezt túl. Nem vagyok egy nagyon bonyolult emberke.
És arról mit gondolsz, hogy te még abban a korszakban vagy, hogy a bulibáró még így pont a tiéd, és így tudod kezelni azt a hatást, amit a közönségre gyakorol? Mert amikor a Tankcsodával készítettem egy riportot, akkor ők azt mondták, hogy igazából a Mennyország Turiszt az a szám, ami részben a legszélesebb közönségnek megcsinálta az ő karrierjüket, és közben ez a közönség el is vette tőlük ezt a zeneszámot. Tehát valójában nekik már semmi kontrolljuk nincs a fölött, hogy ez milyen hatás gyakorol, nem tudják alakítani ennek a sorsát. A bulibárót még a magadénak érzed, vagy azt érzed, hogy ezt a közönség már elvitte, és adott esetben úgy is használja, hogy az nem biztos, hogy a te szándékaiddal egybevág.
Ez tök érdekes. Ezen még sose gondolkodtam. Elvették a Mennyország Turisztot.
Így fogalmaztak, szerintem ez egy érdekes felvetés.
Hát ez most tényleg érdekes. Bulibáró, az a miénk, de megosztom veletek. akkor ez van. De még én tudom kezelni, vagy hát én nem érzem úgy, hogy most akkor elvették-e, vagy nem. Mert én azóta is csinálok zenéket, az egyiket hallgatják, a másikat nem hallgatják annyian, tök mindegy. Az a jó, hogy már igazából nem csak azzal azonosítják a pixát, hogy a bulibáros pixa, hanem úgy, fú, ennek a nekem az apátok a kedvencem, hú, lehet köptem egyet, bocs, nem köptek le?
Nem.
Jó.
Hogy, szerinted egy ilyen helyzetben ezt be lehet valami, hogyha mégis?
hogy a csóró tetszik, ú, mert Rostás Szabika, meg hú, én jártam arra, ahol forgattátok, meg hú, ez a barna bicikli, meg a kockásgatját, meg hú, de vicces, hogy rágod a száraz zsömlét, mikor kijött. Tehát, hogy ez ilyen tök jó. Én szerintem, meg még nem telt el szerintem annyi idő, mint mondjuk a tankcsapdának a Mennyország turisztó, tehát már több mint 20 éves zene.
Ezt mondom, hogy te még lehet, hogy ezeket tartasz, de tartasz attól, hogy a bulibáró annyira definitívé válik, hogy gyakorlatilag ez lesz a legfontosabb azonosulás a közönség irányából az irányodba?
Jövőre lesz ez, amikor 10 éves lesz a bulibáró. Jövőre lesz? 2024 van?
Most igen.
Jövőre 2025, akkor lesz 10 éves a bulibáró. Uh-huh. Akkor már retro. Én szerintem, vagy nem tudom. Bár egyébként lehet, hogy már szinte az összes zeném retro, mert ugye most már 2020-as évek vannak, és már a 2010-es évekre buliznak egy csomóan, és már azt is retrónak érzik.
Ha már elhoztad a parti arcot, hogy azt valóban megcsináltad a Valmarral, és egyébként engem meglepett, hogy a Spotin az a legnépszerűbb, leghallgatottabb szám tőled, hogy amikor a feldolgozás, tehát miért vetted ki ezt a pici lírai betétet, ami volt az SP-nek ez a neki adod a szíved, neki adod ma mindent, mond, nem pontosan, hogy volt, nem tudom idézni. De az ott egy ilyen fontos rész volt, amiben az SP megszólította az elképzelt lányt, akinek ugye szólal.
Hát ezt nem tudom, hogy ennek mi volt az oka, megmondtam őszintén. Szerintem csak nem akartam olyan hosszút, mert az már a végén egy ilyen...
Igen.
Ugye a Tomika meg akart egy betétet, hogy akkor ő más, de az SP-t meg hívtam, ő nem akart benne lenni, mert ő teljesen a zenét az kiofolta. Még hívtam is, hogy hallod, gyere már legalább egy videót küldje, már beletesszük a klipbe, mekkorát menne. És mondta, hogy Pixi, mert ő még Pixi. Nem. Jó, megértettem, mindegy. Nem volt ennek semmi különösebb oka. Szóval kimaradt, kivágtam.
Az több interjúban előjött már, hogy 2014-ben a Snoop Dogg-gal dolgoztál együtt, és azt is elmondtad, hogy hogy jött létre ez a produkció, elmondtad, hogy gyakorlatilag egy családi ház árát költötted rá arra, hogy ez a kollab létrejöjjön. És aztán egyből igazából nem lett szélesebb körű ismertség, mert addigra már elfogyott a pénz, hogy ezt rendesen promotálni lehessen.
Nagyjából így tudom.
De hogy akkor összességében megérte?
Hát figyelj, nekem végülis megérte, mert nem én fizettem.
Ja, értelek. Ja, te nem a te családi házad.
De, hogy is nem. Nem, ez, tehát, hogy egyébként le is tiltották ezt a videót a TikTokon, meg írta a... Na, elmondom a sztorit, ha kíváncsi vagy rá. Annyi időnk van már csak. Vagy annyi idő ment el? Annyi idő ment el? 6 óra körül, 7 óra körül.
Vagy. Szólt a harang is, tehát...
Azért 7 óra. Hogy nekünk már harangoztak. Ugye úgy volt, hogy a szlovák énekes csávó, a Tomi, ővel már dolgoztam előtte pár zenén, mint producer, és akkor ő neki ez volt ő élt kint Amerikában, és ez volt a nagy álma, hogy ő a Snoop Dogg-gal, vagy valamilyen amerikai hírességgel csinálni egy közös dalt. Én mindig kiröhögtem, hogy hagyjál már, persze. És akkor egyszer csak mondta, hogy figyelj már, nézd, visszaért a menedzsment, kéne csinálni egy alapot, mert szerzett ilyen befektetőt Szlovákiába, aki így kifizetné a Snoop Dognak a fíjét, mert ugye külföldön úgy működik, hogy azt mondja a Snoopnak valaki, hogy csináljunk egy zenét, és akkor azt mondja, hogy $65,000, ha tetszik a zene, és ha a klipet
annyiért is... Annyiért, mert a Snoop Dogg rendelkezésre áll?
Akkor.
Hányban volt ez?
2013 vagy 14.
Azt gondoltam, hogy millió dollár alatt ő szóba se áll. Akkor már éppen lefele menette az ő árfolyam ezek szerint, nem?
Hát a legutóbbi interjút, amit hallottam vele, és pont erről volt szó, akkor már $250,000 mondott, de ez ilyen 8 sor,
Amit lehet, hogy a nyilvánosabb ezt kommunikálja, aztán, hogyha odaérkezünk, és egyébként megnyitod a 65-t, már azért is hálás.
Ugye, ahogy elnéztem az akkori menedzserét, hogy a backstage-ben mindent fölpakolt egy zsákba, és elvitt magával, tehát lehet, hogy izé volt... Marha jó. És tehát elküldtük neki a zenét, és de tényleg olyanokat kért a Snoop a klipforgatás, hogy PS3 volt akkor még, Xbox, és mindegyikkel legyen FIFA, meg NBA. Be sem ment a backstage-be, mindenféle kaják, meg mit tudom, viszkik, meg Hennessy konyak. És be sem ment a backstage-be, majd oda ment a, azt hiszem, hogy dél-koreai menedzsere volt akkor, aki egyébként tekerte neki a cigiket, volt, tényleg van egy külön cigit tekerő embere. Mindegy, beleszívott 2-3-5 óriásit, és akkor még amit kifújt, azt is visszaszívt, és akkor, oké, let's go. És akkor utána összekapart mindent a csávó, és belerakta egy ilyen mindenbe, egy ilyen nagy bőröndbe, meg segített neki két csáv, és belerakta a kocsába, és elvitt mindent. Ecsém.
Hát azért ez magyar viszonylatban is erős lenne, tehát szerintem azért a szigeten ezt kevesebben merik megjátszani, mint ezek szerint Snoop Dogg.
De hallott, nem emlékszel, volt egy balhé a Nas-szal, amikor a Nas nevű rapper lejött fellépni Magyarországra, még a stúdióba, és lejött, és valami idióta hülyeséget kitalált a menedzsere, hogy valami nem úgy van a szerződés, ahogy a szerződésben leírták, és egyszerűen elvitték a pénzt, és elmentek. Föl se lépett a csávó. A stúdióban volt még akkor a buli a hajógyárin. Akkor még működött. 2008-9?
Oda sokat járt egy időben, nem?
Bulizni?
Nem. Dolgozni.
A hajógyárira?
Igen.
Hát két fellépésünk volt ott.
Ennyi, tényleg?
Az Andróval. De az egyik, az Skrillex előtt zenéltünk, akkor csináltam vele közös képet. Akkor még el lehetett hívni, mert még pont a Grammy előtt azt hiszem lebukolt a hajógyári, vagy a stúdió, hogy hívta, a Nagy Csabi, aki akkor ezeket a booking dolgokat intézte oda a stúdióba, és előtte léptünk fel, akkor jött ki a Nobody-nek az első zenéje, vagy az első albuma, hát ott az óriás buli volt. Olyan 4-5 ezer ember volt.
De akkor azért a Vizovicki birodalma volt?
Aha.
Találkoztál is vele?
Egyszer, a legközelebb úgy jártam a Vizovickihez, hogy láttam, hogy ott van két emberrel, és így elmegy. Ennyi. De a két ember az ekkora volt, a Vizó meg ekkora. Talán most engedték őt ki, nem? Azt hiszem, hogy letöltötte a... Vagy házi őrizetben volt valamit?
Tudom, a háziban van most talán.
Valamit olvastam. Valamit
nem vagyok benne biztos, ha valakinek pontosabb információi vannak, nyugodtan mondja.
Ja, hát akkor ő egy ilyen legendás alak volt így. Nem tudom, nem, ugye mindenki olvas róla ilyen háttérsztorikat, meg sok minden kiderült azóta, meg mit tudom én, hát mi akkor nem éreztünk semmit. Mentünk, és nem találkoztam vele soha. Egy kicsit féltem is tőle. Olyan, hú, ránézel az emberre, ettől így tartok, akkor jobb, hogyha ott van, én meg itt. Meg hát én utolsó csicska DJ voltam ott, vagy akkor nem is DJ-ztem, hanem az Andró DJ-zett, én meg ordítoztam a mikrofonba. Néha elénekeltem a saját zenéket, aztán csáó. Ugrálj háromra, sikítás, stb. Tedd fel a kezed, taps. Na, visszatérve a Snoophoz, ugye az volt, hogy leokézte a zenét, amit írtunk ketten a Tomival, kiküdtük, és kért azt hiszem, hogy előleget tőlük, mert már leokézte a zenét, és akkor utána egy hét múlva visszaküldte a 8 sort felvéve interneten, az e-mailbe, és itt tudod, meghallgattam, hátradőttem a gyerekek. Én vagyok a király. 5 percig, utána, hú, hát ezzel most mit csináljak? És akkor összeraktuk a zenét, tetszett neki, és akkor talán fél évre rá lehetett vele forgatni klippet, és akkor mentünk ki Los Angelesbe forgatni, és akkor leforgott a klip, utána így elfáradt a sztori. Szerintem, mert az az igazság, hogyha külföldön, ezt én sem tudtam, hogyha külföldön vagy legalább nemzetközi szinten akarsz valamit egy ilyen, vagy akármilyen dallal, vagy albummal, vagy mit tudom én, ott tényleg óriási biznisz ez a zenebiznisz, és ilyen több ezer dollárokat kell fizetni egy-egy olyan embernek, aki mondjuk egy-egy rádióhoz be tudja tolni azt a bizonyos zenét. És hány rádió van Amerikában? Hát több ezer. ami ugye ér is valamit.
Igen.
Tehát minden államban, minden állami állami rádiók, városi rádiók, mit tudom én, és erre már én szerintem nem volt keret, meg azt hiszem, hogy nem is tudta eladni egyik kiadónak se, hogy megtolja hátulról, ilyen apparáttal, meg pénzzel, meg hát a saját vonalain keresztül, aztán ezért nem is lett belőle. Azt hiszem, hogy itthon nem is lehet hallgatni, hanem talán le van korlátozva Szlovákiára, meg Csehországra. Mert ott azért kiadták. És akkor múltkor csináltunk róla egy TikTokot, hogy elmeséljem a sztorit. Aztán le kellett venni, mert hogy írt a srácnak a jogi képviselője, hogy igen, tudjuk, hogy te írtad a zenét, de hogy a végleges klippet meg nem használhatod a TikTok videóba, úgyhogy szedd le, mert akkor meg leszedetjük mi. Akkor mondtam, hogy jó, hát akkor leszedjük.
Azt lehet tudni róla, hogy abszinens vagy, nem cigizel. Snoop Dognak a cigijébe se szívtál bele. Miért?
Hát mert nem cigizek. Egy kicsit azért, ott azért nem vagyok egy ilyen zavarba levős csávó, de azért a Snoop-ba találkozol, aki, tehát hogy most gyerekkorom zenéit, amit tehát Snoop Dogg, What's My Name, Steel Diary, ezeken nőttünk fel, és akkor egyszer csak, hogy ott van a csávó, a te zenédre rapper, és klippet forgattok. Nyilván nem én vagyok benne az előadó, de azért ez egy nagy dolog volt. És akkor így ott állok, hogy hát most mit mondjak, vagy most mi van? És én azon gondolom, hogy azt hittem, hogy ő is olyan, hogy így megismered, tehát van egy kialakult képed, egy sztereotíp kép arról, hogy most milyen az előadó, akit te kedvelsz, és akkor odamész, és amikor személyesen találkoztok vele, akkor meg egy ritka nagy majom, és a Snoop meg pont nem ilyen volt, hanem tök ugyanolyan, mint ahogy látod. Hello, szevasz. Késett 3 órát a forgatások. Még így néztük is, mert ott a Twitteren, hogy most ő elment KFC-zni. Szájába joint, és akkor majd megyek. Várjatok meg. És akkor hát most nem tudtam neki mit mondani, nyújtották, én mondom, aztán ennyi. Ebben sincsen semmi sztori.
De a szerhasználatmentességre való törekvés miért fontos neked?
Nem törekszem erre, csak egyszerűen nem vagyok, nem kívánom, de nem tudom. Én így el vagyok. Más meg az sem, amit akar. Meg jelenleg a magyarországi törvények szerint ez meg illegális, amúgy is. Inni néha iszom, de nagyon ritkán.
De ugye lehet tudni, hogy tényleg rengeteg bulit tartasz, tehát van olyan nap, amikor többet is. Ezt a tempót egy középkorú férfi számára lehet bírni szerhasználni.
Most már ezért vettem vissza, mert már nagyon nem bírtam. De mondjuk a legerősebb évem az 2019 volt, amikor ilyen 30 akárhány bulim volt augusztusban, több mint amennyi nap. De egyébként ebben a rekordot azt hiszem, hogy a Subbase tartja, 65 bulia volt, vagy 70 bulia volt egy hónapban? Nem is tudom. Meg a Tomikának volt egy erős fél éve, amikor a Mizuki jött abba az évben, 2011 az erős volt, hogy minden tehát elindult ilyen csütörtökön, vasárnap hajnalba ért haza. Tehát pláza, falunap, városnap, gyereknap, este 3 klub, és akkor ide. Tehát ehhez képest én az lighty. De így, hogy egyedül megyek, én vezetek, így azért sok volt, és akkor ki is szálltam a volán mögül, most már van sofőröm, meg maximalizáltam havi 10 buliba.
De régen nagy piás voltál, azt lehet tudni rólad.
Hát ilyen 2012-3-ig, ez a nobody-s korszak, ott azért iszogattunk, igen.
És mi változott akkor, vagy miért?
Nem tudom. Egyrészt, amikor elkezdtem ugye egyedül mászkálni, akkor már én vezettem, egy idő után ugye, ott a kopasz csávó az volt a sofőröm egy ideig, és csak egyszer megcsúsztunk, azt mondom, jó van, mennyi, nem kell, nem amúgy. Nyilván, ha te vezetsz, nem iszol, és akkor abba is hagytam. Előtte sem nagyon ittam már, komolyan csinálod ezt, akkor nem lehet, mert ki csinálna. Tehát nem a bulit csinál ki, hanem inkább a vezetés meg az utazás, az nagyon sok kilométer. Akkor meg képbe kell lenni, pihenned kell, akkor nem tudsz, tehát hogyha minden buliba iszol, vagy akármit csinálsz, az ki csinál, akkor az nem, szerintem az nem működik. Meg én nem, nekem
bocsánat, én meg ilyen vagyok. Szerintem is az van, hogy akinek ilyen nagyon megfeszített munkát kell végezni, valójában pont az a lényeg, hogy élesnek azt akkor képes, ha szerhasználatmentesen tudja csinálni. De közben meg azért nyilván van egy csoportnyomás, nyilván van a zenész közegen belül is egy ilyen típusú kitettség, és nyilván látod azt, hogy vannak akár korosztálytársaid is, akik elég csúnyán rá tudnak csúszni a különböző szerekre. Ezt például kezelitek bármilyen szinten a szakmán belül, vagy van erről szó?
Hát, hogyha lenne a szakmán belül valami szakszervezet, vagy nem tudom, akkor biztos kezelnénk, de nincsen. Én megmondom ősz... Hát nem tudom, van.
De úgy hallom a szavidó, hogy kellene.
Nincsen, hát nem tudok róla, hogy lenne valami...
Az világos, de kellene?
Hát nem tudom. Lehet, hogy inkább jobb is így, hogy nem, hát... Nem tudom, nem olyan nagy ez az ország, hogy így... Mindenki ugye el van magába, szerintem. És ezt meg inkább magadnak kell döntened, hogy azért hogy viselkedsz, meg miket csinálsz. Mások hibájából jó, ha tanulsz, de most már inkább azt mondom, inkább akkor tanulj a saját hibádból, mert hogyha hülye vagy, akkor még abból se tanulsz. Mondjuk ezt apám mondta. És én úgy kezelem ezt, hogy nem nagyon dolgozok, meg beszélgetek olyan emberekkel, akik mások, mint én, mármint, hogy máshogy csinálják ezt a pia meg szer dolgot. Nem is nagyon ismerek ilyet, mert az én köreimben nem... Tehát, hogy én itt el vagyok Fehérváron, itt talán nem is nagyon vannak ilyen arcok.
De volt vagy van esetleg olyan kollégád, akivel nem is biztos, hogy ilyen közeli a kapcsolat, de akár mondjuk alkotóilag sokra tartod, akár valamiért nagyon kedveled, szereted, és mondjuk így gondolkoztál azon, hogy lehet, hogy kéne neki jelezni, vagy nem tudom szólni, hogy figyú, szerintem problémás lehet, amit most csinálsz.
Be akar húzni a csőbe. Nem tudom, hogy ki mit csinál otthon, akinek, inkább azt mondom, hogy akinek kell az alkotáshoz, vagy a bulihoz, meg a fellépésekhez különböző pia, vagy egyéb tudatmódosító szer, az egy idő után úgyis meg fogja érezni a negatív hatásait, és szerintem hülyeség, mert akkor meg az egy ilyen mű dolog. Szóval szerintem, aki ezt csinálja, azt tudom mondani, hogy ne csináld. Én neki, nekem is megy, enélkül, akkor másnak is tud.
Ugye a pályafutásod két talán legfontosabb dalát, egyikét a Fluorral csináltad, a másikat a Kis Grófóval. Na most a Fluor GoPro. Tomiról lehet tudni azt, hogy ő például az X-en, korábban Twitter rendszeresen posztol mindenféle kormánykritikus szövegeket. A Kis Grófó meg 22-ben ott volt a Karmelita teraszán, és úgy kampányolt Orbán Viktor mellett. Megérkeztünk, igen, ki lehet engedni. Nektek, neki most jön a nehezebb rész. Szóval, hogyha ezt a skálát...
Pont most kell mennem WC-re.
Akkor addig gondold át a válaszot. Tehát, hogyha ezt a skálát nézzük, Kis Grófó a Karmelita teraszán, Fluor Tomi az X-en, beszólva Orbán Viktornak, te ezen hol helyezkedsz el?
Hát akkor inkább akkor tőled megkérdezem, hogy szerinted hol? Hogyha itt ezzel is csináltam, meg ezzel is csináltam, akkor hol vagyok? Ezek szerint. Kérdezem.
Az ön definíciód jobban érdekel.
Nem nagyon, figyelj, ez tényleg nem nagyon foglalkozok ezzel. Nyilván nekem is van véleményem, de azt így megtartom inkább magámba, mert én, mint producer, zenész, előadó, nekem, ahogy az elején is mondtam, az a dolgom, hogy szórakoztassak. Ezek meg szuverén egyéni döntések, hogy most a Grófó a Viktorra fotózkodik, a Tomika meg nem szereti, vagy éppen nem szereti, nem tudom. Tehát, hogy ezek...
Éppen? Változás által?
Ebbe ne lássál bele más, Marci. Most csak mondtam valami. Szóval ezek ilyen egyéni döntései nekik szerintem. Én nem helyezkedek ilyen, tehát hogy én nem vagyok ezen a vonalon egyáltalán. Én másik pályán focizok.
Tök világos?
Illetve nem focizok. Nem focizom.
Igaz, se lesz. Nem, de nem, amire kíváncsi vagyok az az, hogy mondtad is, hogy van erről véleményed, és tök oké, hogy megtartod magadnak, csak az érdekel, hogy igazából miért döntesz úgy, hogy megtartod magadnak. Tehát miért gondolod azt, hogy összeférhetetlen lenne a művészi előadói karaktereddel az, hogyha adott esetben te is elmondanád, hogy ebben hova húzol?
Nem lenne összeférhetetlen, mert hát látjuk, hogy az országban azért sokat csinálják, hogy ide-oda állogatnak. Ezzel egyébként szerintem nincs is baj, mert most ők eldöntik, tök jó, külföldön is, Amerikában, és főleg Amerikában, hát ott tradíciója van ennek, főleg amikor óriás kampányok vannak, meg mit tudom én.
Persze.
Ezzel szerintem amúgy nincs baj. Engem úgy annyira nem érdekel, mert elég sok dolgom van, és nem fogom az agyamat terhelni, meg az életem energiáját arra pazarolni, hogy még akkor még foglalkozzak ezzel is 35. dologként. Egyszerűen nem fér bele. Ha lehet, hogyha 36 óra lenne egy nap, akkor lehet beleférne az utolsó két órába, de így nem. Nem igénylem annyira. Uh-huh. Szerintem csak annyira foglalkozom közélettel, amennyire minden normális magyar állampolgár elolvassa, hogyha szembe jönnek a cikkek, vagy érdekli, vagy nem. Aztán legörgetek, hogy milyen lesz holnap az idő. Gyorsan szárad-e a beton, vagy nem?
És arról a jelenségről mit gondolsz, hogy mivel a kormány eléggé bőkezően támogatja a popzeneipart, például főként a kisebb előadóknál ugye az van, hogy az NK-s pályázatok rendkívül fontosak ahhoz, hogy a pályafutásokat el tudják rendesen indítani, adott esetben klippet tudjanak csinálni, stb. Hogy ebben nyilván van egy olyan politikai megfontolás, hogy ezzel egy kicsit domestikálják is őket, tehát anélkül, hogy különösebben utasítani kellene őket bármilyen politikai magatartásra, nyilván van egy olyan érzet, hogy nem harapunk abba a kézbe, amelytől enni kapunk. Tehát, hogy ez a jelenség szerinted hogy hat a magyar zeneiparra?
Szerintem ez ilyen, szerintem tök mindegy. Mert aki magától mondjuk nem tud elindulni, az szerintem támogatásra se nagyon tudja annyira magát följebb helyezni, vagy nem tudom elindulni. Ez inkább, ez a támogatási történet, ez inkább úgy kéne, hogy inkább ez, aki ténylegesen rászorul, tehát jobban, de ez szerintem nem kormány szintű döntések kellenének ebbe. Mármint, hogy oké, a kormány ad pénzt, támogassa a művészeket. Ez tényszerű. Hanem inkább ilyen civil, főleg regionális csapatok kellenének ahhoz, hogy tényleg felmérjek azt, hogy a magyar művészvilág az most akkor ténylegesen miből áll, ki az, aki dolgozik és mégse jut egyről a kettőre, de mégis jó, mégis képvisel valami olyat, ami mondjuk egy kicsit több támogatást érdemel. Ebben már nem látok bele, mert nem kötik az orromra. Annyit látok én is, amennyi nyilvános, hogy néha jön egy cikk, hogy most akkor ők kaptak támogatást, az cső. Ciao. Szóval szerintem ez inkább jobban beleásás, jobban bele kéne ásni ebbe a témába magukat az embereknek, hogy inkább, lehet, hogy inkább még kiterjedtebb támogatási rendszer kéne, és tényleg nem csak zenei, hanem akár képzőművészet, vagy azok a művészeti ágak is, amik elhanyagoltabbak mostanában, vagy úgy egyáltalán. A művészeteket, azért a történelmet megnézzük, szerintem azokat mindig támogatni kellett, mert az mindig egy ilyen kvázi luxus volt, akármelyik korba.
Vállalnál egy ilyen típusú munkában szerepet, hogyha fölkérnének rá?
Szerintem igen. Meg szerintem menne is, mert egyrészt sokan is ismernek, meg szerintem úgy nagyjából mindenkivel tudok így beszélgetni, mindenféle emberkével, és nem nagyon teszek különbséget, hogy ki milyen.
Ha jól mondom,
mindenkiben van egy kis pixa.
Igen? Lassan felfedezem én is magamban. Abban szinte teljesen biztos, hogy életem első szenátorával készített interjúmban ülök most. Hivatkozhatok rá, így nem?
Mint szenátustag? Igen.
Igen, szenátor.
Szenátor úr, így
igen,
de szép.
Szenátor úr.
Igen.
Mert ugye 2019-ben volt az, hogy a Cserpalkovics András a székesfehérvári polgármester fölkért arra, hogy legyél a szenátusnak a tagja. Miről szólt igazából a felkérés?
Hát a szenátus az egy ilyen helyi, ilyen civil... nem tudom, hogy nem mondható tanácsadó testületnek, hanem egy ilyen kis testület, amiben van mindenféle emberke, akivel így havi-kéthavi rendszerességgel polgármester úr így beszélget, és hogy éppen abban a szegmensben, ahol az adott ember dolgozik, mik történnek, vannak-e gondok, esetleg orvosolni kell valamit. Ez egy tök jó kezdeményezés például. Na például ez az ugyanígy a művészeti dolgokra is tudna vonatkozni, akár országosan, de ugyanígy regionálisan. Tehát, hogy minden városban lenne egy ilyen, azt szerintem tök jó lenne.
Igen.
Mert ugye például a szenátusban ott ül mellettem a Szikora igazgató úr, a Vörösmarty Színháznak az igazgatója, Szarvas főorvos úr, többiek. Igen.
És vannak ott még mások is.
Tehát, hogy tök különböző, tehát az Óbudai Egyetemről, akkor ugye vagyok én a legfiatalabb, mint Pixa. Tehát, hogy igazából ez egy tök jó kezdeményezés. És egyébként pont jó, hogy előtte kérdezted ezt a művészetes dolgot, mert ez egyébként a Covid alatt volt egyébként tök nagy segítség, mert ott azért mi azért eléggé leálltunk.
Igen.
Tehát ott a zenészek voltak az utolsó réteg, akit ugye egyáltalán, mert hogy ott aztán olvasgattam olyan kommenteket a Facebookon, hogy ha menjél, akkor normális munkát csinálni, dolgozzál, vagy valami. Papa, én bármit megcsinálok, de mellette attól még zenélni akarok, mert ez az életem. Tudod? Szóval ennyi kell.
Akkor ez mi most már lassan 5 éve csinálod ezt a szenátusi tagságot. Uh-huh. Összességében mi a megélésed? Mert hogy szerintem teljesen legitim az, hogy egy városvezető összehív egy ilyen civil testületet, tanácsokat kér, stb. És attól, hogy ez adott esetben jól működik, nyilván neki ebben van politikai haszonszerzési szempontja, de az se egy illegitim dolog. Engem az érdekel, hogy te hogy látod összességében ebből tudtál olyan helyzeteket létrehozni, amivel, nem tudom én, a művészeti szintér, a kulturális szintér gazdagodott. Hogyan értékeled igazából ezt a munkakapcsolatot Cserpalkovics Andrással?
Egyébként volt. Tehát, hogy nyilván azért egy város működtetése, amennyit így bármilyen normális ember lát, azért az egy bonyolult dolog, gondolom én. Főleg egy ekkora város működtetése. De én nem hiszem, hogy az én ötleteim a legfontosabbak, de ha éppen van ötletem, akkor készséggel meghallgatták ők is, a többiek is. Nem is tudom, talán mi is volt, ami például a Covid alatt jó volt, maszkosztás, meg akkor csináltunk ilyen gyerekeknek ilyen vers írópályázatok voltak, meg mit tudom, és akkor zsűriztünk, meg mit tudom, az is mi találtuk ki. Tehát ezek például tök jó dolgok. De ezek csak ilyen pici dolgok, tudod, tehát hogy igazából nem más szemébe szerintem ez így komolytalannak is tűnhet, de...
Nem hiszem, hogy az.
De egyébként mindenképpen hasznos és pozitív. Meg én nem nagyon látok benne ilyen politikai rafinériát. Főleg úgy, hogy engem annyira nem is nagyon érdekel ez. Itt regionális szinten ezeket így nem nagyon lehet szerintem így érezni. Nyilván elolvasok én is minden hírt, de az inkább ilyen országos szintű.
Fehérvári forrásunk egyetlen dologra hívta fel a figyelmet, hogy meg akarok kérdezni tőled, hogy az a városi legenda, hogy amiatt került ki a szenátusból Ocskai Gábor és dr. Forgó Béla, mert te bekerültél. Mit gondolsz erről a kritikáról? Találkoztál ezzel? Nem találkoztam még ezzel?
Nem találkoztam ezzel. Azt tudom, mi ez. Ez hogy jött? Nem tudom.
Akkor ez számodra ismeretlen volt ez a kritika.
Ezt hol olvastad?
Mondom, fehérvári forrásunk, akkor készültünk a való interjúra.
Nem. Én nem tudom. Én nem tudom. Hát, én nem kértem, csak felkértem. Én meg azt mondtam, hogy igen. Okesz. Lehet, hogy ők már nem akartak ezzel foglalkozni, nem tudom.
Oké. Okay.
Ha jól emlékszem, egyébként, ha volt is, volt egyáltalán előttünk ilyen, de volt. Azt hiszem, hogy talán annyi infón van erről, hogy idős korúak voltak már a legtöbben, és akkor, hogy akkor már ők itt nem nagyon akarnak, mit tudom én. Ez nem az én dolgom. Nem tartozik a látó, nem látok, nem tudom.
És akkor azon ráfordulunk a közönség kérdésre, de egy záró kérdésem van még hozzád. Alapvetően az underground szénából érkeztél, és szerintem az mindig egy nagyon nagy kihívás valakitől, vagy valaki számára, aki ténylegesen a mainstreamen kívülről érkezik, de aztán a mainstreamnek a részévé válik, alakítja is azt, elismeréseket kap onnan, és így tovább. De nyilván a szívének, a lelkének egy része az mindig is underground marad. Hogy most vagy a pályafutásodnak a közepén talán, tehát még hosszú évtizedek állhatnak előtted. Hogy gondolkodsz erről, mi kell ahhoz, hogy az ember azt, ami a pályafutását meghatározta, elindította, amiből érkezett, az továbbra is autentikusan része legyen a művészeti működésének, tehát hogy ne kerüljön jóvátetlenül szembe vele. Gondolkodsz ezen, foglalkozol ezzel a kérdéssel?
Tehát jóvátehetetlenül szembe kerülök mondjuk az underground-dal?
Van-e ilyen dilemmát például?
Nincs. Szerintem az, hogy mit hallgatok, vagy mit szeretek, mondjuk a kocsiba, vagy otthon, vagy milyen alapzenét csinálok másnak, vagy ha éppen producerkedek, mondjuk ez mostában nem jellemző, az tök más lapra tartozik szerintem, mint amit mondjuk játszom, vagy amit mondjuk pixaként előadok, vagy csinálok klipeket. Írom? Írom ezt nekem? Antal Nimrodnak írsz, hogy mikor küldhetem el neki a zenét.
Esküszöm, megírom még itt a színpadon neki az e-mailt ezután.
Az egyébként nagy álmom, hogy tényleg egy nagy játékfilmhez csináljak egy ilyen valami nagyon nagy játékfilmhez.
És magyar szintén ki az, akinek szívesen lennél?
Külföldi filmnek.
De kinek?
Hát például a Nimroddal.
Jó. Nem ígérem, hogy összehozom, de egy e-mailt megeresztek.
Jaj. Fú. Nyilván egy Nolan filmnek azért, De hát ezek ilyen, tudja, olyan álmok, hogy... Jó.
De a magyar szintén nincs ilyen alkotó, aki megmozgatja a zeneszerző libidódat?
Hát azok már nem élnek szerintem.
Mert várj, ez de érdekes.
Rendezők. Nem nagyon vagyok képbe rendezőkkel, csak így rávágtam, hogy tehát például aki a Tanút rendezte...
A Bacsónak lettél volna a zeneszerzője?
Vagy igen, tehát ilyen nagyon-nagyon rég. Tehát ilyen 70-es, 60-as, 70-es, meg utána meg a 80-as, a Bújtor filmeknek, ugye a Frey Rice.
Igen.
Hát hú, de jó, az de jó lett volna. Ugye a szegény Bújtor már nem él. Hát én azokat imádtam, azokat.
Ezt a Tanúval megcsinálhatnád, íratnál egy új soundtracket hozzá.
Meg ugye most ugye, hogy hívják a csávot, a új himnuszt akart. Ők ketten beszélnek, youtuberek.
Ja, jól van ez így.
Nem, hogy valamelyik részben mondták, hogy a Pixarra bíznák az új himnusz megírását.
Hát ott himnusz problémák vannak most már visszatérően, de most sikerült egy AI, azt nem tudom, azt hallottad azt az AI himnuszt?
Ja.
Őket annál pusztítóbbat hallott, de hogy így...
Én mondtam, hogy kész a himnusz, ott van fönn a csatornámon, az a cím, hogy Csóró. Ez pont 10 millió hallgatták meg, vagy 11, és akkor úgy jó.
Odaadták nekik himnusz, Janánt?
Bár, persze.
Jó, elvicceltük, de ez tök érdekes. Mi nem írod meg a Bacsó Tanúnak az új soundtrackjét? Az tök izgalmas lehet.
Hát azt most így, mert hogy így most jutott csak eszembe.
Na jó. Akkor
ha lehet, azért hazamegyek, akkor csinálok valamit, vagy nem tudom, bemegyek a stúdióba. De szóval ilyenek. Úgyhogy.
Hát akkor ezeket az új alkotói kibontakozásokat majd még nagy érdeklődéssel fogjuk várni. Még nem kérem a tapsot a Pixának, mert még nem köszönünk el tőletek, következnek a közönség kérdések, de előtte még egy rövid reklám arról, hogy miért fontos az adó 1%-a.
Ne feledd, kérdések nélkül nincs változás, de közösség nélkül nincs Partizán. 2024. szeptemberétől új korszakra kezdődik a Partizánnak. A tavaszi országjáró turnia kezdete annak a projektnek, amellyel újraértelmezzük a közösségszervezést és a média munka jelenleg idehaza ismert fogalmait. Az ország nem csak Budapestből áll, ezért szeretnénk tartósítani a fővároson kívüli jelenlétünket. Ehhez pedig minden korábbinál több erőforrásra van szükségünk, vagyis sok tízezer elkötelezett támogatóra, aki nekünk ajánlja fel idén az adója 1%-át. Országos szinten akarunk tenni egy igazságosabb nyilvánosságért, ahol élénk viták tárgya, hogy az ország gazdasági és politikai elitjének döntései hogyan határozzák meg milliók mindennapjait. Magyarország elhallgatott történeteit akarjuk kihangosítani, a közhelyek helyett új szempontokat találni, megmutatni azt, amit el akarnak rejteni, és emlékeztetni arra, amit el akarnak felettetni. Egy szolidáris társadalomért dolgozunk, ahol az igazságtalanságnak következménye van, és ahol a leggyengébbek hangját is meghallják. És persze azt akarjuk elérni, hogy válaszoljanak a hatalmasok azokra a kérdésekre, amelyek az ország sorsa szempontjából a legfontosabbak. Éppen ezért arra kérlek, hogy állj mellénk, és 2024-ben te is ajánld fel számunkra az adód 1%-át, hogy folytathassuk munkánkat egy igazságosabb Magyarországért.
Szóval, közönség kérdések Pixához. Az első iszonyú szuper kérdés, őszintén mondom.
Az igazság órája.
Így szól a kérdés. Székesfehérváron és környékén kiemelkedően sok zeneiskola található. Herman, Gorsium, Hangszintér, Kodolányi Jazzszak. Látszik-e a zeneiparban ennek az eredménye? Kiemelkedik-e ez a régió zenei szempontból az ország többi részéhez képest? Vagy ebből a rengeteg iskolából nem következik egyenesen arányosan, hogy itt a térségből automatikusan több sikersztori születik?
Hát az első kérdés például az, hogy mit nevezünk sikernek, de én szerintem rendkívül jó pár, rendkívül jó zenész került ki innen a... így jobban szól? Hello, szia! Hogy innen Fehérvárról talán még évekre visszamenőleg is, amikor még én vittem a Dope Mennek demo CD-t 2003-ban Váhovba, akkor az egész zenekara fehérvári volt. És itt próbáltak mindig. Csejtei Ákos, azt hiszem, Fekete Kovács Kornél, ugye ők is itt, aztán később fenn a Jazz Konziba. Tehát akkor ugye rajtam kívül vannak azért itt zenekarok, akik fehérvári illetőség, Blaha Luizana például, ők is azért jók. Fluor. Fluor. De azért ez nem egyenesen arányos. De aztán lehet, hogy csak én nem tudok róla, mert lehet aztán rengeteg innen kikerült zenész pacsírta játszik olyan együttesekben, amiket én egyrészt nem is ismerek, vagy nem is nagyon hallgatok. Tehát, hogy én annak csak örülök, hogy minél több zenész van, minél több zeneiskola, vagy ennyi van. Mert azért a zene az mindig egy olyan dolog, hogy az egy jó dolog. Uh-huh. Az ősember mellett is találtak hangszereket. Megment a izé. Tudod, a bulibárónak az alapjáson. Na jó, nézd, már itt van a tökömön egy csipesz, vagy mi ez?
Jó, még egy kérdés, engedj meg, és aztán ígérjem, hogy elengedünk. Ez így szól, Pixa, a fiókban heverő más stílusú dalaidat megosztanád a nagy közönséggel más művésznév alatt?
Hát nem tudom, Mr. Chao-t nem tudom irányítani, ő néha egy előbújik belőlem, majd elképzelhető, hogy lesz ilyen.
Jó, akkor ha bárkinek van még kérdése, azt természetesen fölteheti a Pixának, hiszen tart még majd a közönség találkozó, de ennek itt most vége. Tóth Dániel György, Pixa, nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt voltál ma este. Egy nagy tapsot szeretnék kérni a Pixának. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt a székesfehérvári turni állomásunknak az élő adása. Itt most véget ér az adás, de természetesen akik itt vannak velünk, velük még egy kicsit fogunk majd vegyülni. Tehát éppen ezért, ha szeretnél találkozni velünk, akkor nézd meg, hogy legközelebb hova érkezünk, és gyere te is a következő eseményünkre. Jövő héten például Pécset leszünk, lesz reggel délelőtt vita, este pedig vétó, úgyhogy érdemes lesz akkor is követnetek bennünket. Hogyha szeretnéd tudni, milyen további városokat veszünk még majd célba, akkor látogass el a leírásban található linken keresztül a turné honlapjára, csekkold a dátumokat, csekkold a helyszíneket, és mindenképpen gyere te magad is, találkozunk személyesen. Nagyon fontos, hogy az adó 1%-odat mindenképpen ajánld fel, ha teheted, akkor a Partizánnak, de ha nem a Partizánnak, akkor igazából mindegy, csak valakinek ajánld fel, ne hagyd ott a hatalom zsebében, tedd meg, hogy valamilyen arra érdemes civil szervezetnek így segíted és támogatod a munkáját. Ennyi volt tehát most Székesfehérvárról a Partizán 2024-es turnéjának esti adása. Minden munkatársa nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Én Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk. Addig is, ciao.